Portfolio Podcast Lab.
Disclaimer. A beszélgetés előtt tájékoztatom hallgatóinkat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást.
Hogyha megnézzük azt, hogy ha egy Teslánál átlagosan egy tipikus amerikai működés során, mondjuk egy Model 3, ami a torony magasa most a legnépszerűbb modellje, mekkora gyártási emisszió és mekkora ehhez képest az, amit utána felhasználnak, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy a 8400 kilométer környékén ez átfordul. Tehát ha valaki már több mint 8400 kilométert használt egy Model 3-at, ami nem olyan nagyon sok, nyilván hát ez bőven egy éven belül van a legtöbb autótulajdonosnál, akkor már a gyártási folyamatnak a magasabb emisszióját az kiváltja az, hogy sokkal kisebb a Teslának a közvetett kibocsátása is. Tehát hogyha ezt az együtt számoljuk, ezt a kettőt.
Sziasztok, ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, a műsor házigazdája, és itt van velem a stúdióban kollégám Faluvégi Balázs, a Portfolio részvényelemzője. Szia Balázs!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A témánk pedig hát sokkal érdekesebb, mint első hallásra tűnik. A megújuló energia részvényekről fogunk beszélgetni, és rögtön az elején megérhetjük, hogy sok sztorival, érdekességgel készültünk, mert hát maga a téma nagyon-nagyon izgalmas, és hát azt látjuk, hogy kimondottan foglalkoztatja a portfólió olvasóit, és természetesen megígérhetjük, hogy szó lesz a Tesláról és a Tesla részvényekről is, ennek kapcsán, hogyha már itt a legolvasottabb, legérdekesebb tartalmakról beszélünk. A helyzet egy mondatban összefoglalva ugyanis az, hogy úgy tűnik, hogy a megújuló részvények lemaradtak az energiaválságban a többi energiapapírtól, de most, mint hogyha elkezdenék behozni ezt a lemaradást, és hát persze az a kérdés, hogy hol lesz még ennek a folyamatnak a vége. Balázs, szerintem a legtöbbünk fejében van valamilyen kép arról, hogy mik is azok a megújuló energia részvények, milyen cégek, papírok sorolhatók ebbe a körbe. De hát légy szíves, egy kicsit szakértői szemmel is mutass már be néhány mondatban ezt a szegmenst, hogy néz ez ki globálisan, és hát persze kíváncsi lennék arra, hogy mi a helyzet Magyarországon, mennyire vagyunk mi lemaradva a fejlettebb, legfejlettebb országoktól ezen a téren.
Igen, hát hogyha a megújuló energia jön szóba, akkor általában az emberek fejébe egy napelem ugrik be, meg egy szélturbina például, vagy így eszébe jut az embereknek az, hogy nem tudom, a Kisalföldön, vagy Bécs felé menvén mennyi elképesztő mennyiségű szélkereket lehet látni. Tehát nyilván ez az elsődleges, ami ilyenkor bejön az emberek fejébe. De azért van más is. Tehát ott van például, szerintem fogunk erről beszélni, a geotermikus energia, amiről lehet beszélni, vagy a vízenergia, ami egyébként jelen pillanatban abszolút a legnagyobb szeletet hasítja ki még mindig a megújuló energiatermelésből. Úgyhogy van még jó pár része ennek a területnek, de alapvetően tényleg ezekről van szó, tehát olyan energiaforrásokról és olyan technológiákról, ahol fosszilis energiát nem, vagy nagyon-nagyon keveset használunk föl, azt is inkább csak a kivitelezésnél például, de lehetőleg egy idő után nyilván ott se használunk föl semmit, illetőleg bár most ugye az EU abba az irányba megy el, hogy a nukleáris energiát azt, ha nem is szakmai szempontból nukleáris energiának fogja, vagy megújuló energiának fogja felhasználni, vagy megítélni, azért ennek ellenére ennek a kibocsátása is nagyon-nagyon alacsony. Noha más kockázatok vannak, de azért ezt nem szoktuk ide sorolni. Tehát, hogyha a részvényelemzésnél nézzük ezt meg, akkor a megújuló energia részvényeknél az atomenergiát azt nem szoktuk ide sorolni. Ugyanakkor értjük azt, hogy miért előnyösebb még mindig sokkal inkább, mint a legtöbb, nem tudom, hőerőmű például, amiben Magyarországon ugye már csak egy van. Úgyhogy nagyjából ezekről a részvényekről van szó, és egy elképesztően gyorsan növekvő szektorról, és vagy azonból is inkább azt mondom, hogy egy ágazatról van szó. Hogy is mondjam, legszélesebb körben idézett elemzés szerint, itt 2030-ig ilyen közel 9%-os, egész pontosan 8,4%-os éves növekedés várható ettől az ágazattól. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pessimista megközelítés. Számos okból, és valószínűleg erről is fogunk beszélni, számos okból jóval nagyobb növekedésre számítunk hosszú távon, aminek több része is van, de ezekre majd úgyis mindjárt ki fogunk térni. Hogy állunk Magyarországon ezzel? Ugye nagyjából a világon olyan 12% a megújulók aránya a teljes energiatermelésen belül, tehát nem csak az elektromos áramról beszélünk, hanem ugye a fűtés célú megoldásokról is. Magyarország ezt nagyjából hozza, egy nagyon picit e fölött van, de azért itt elsősorban a biomasszának nagyon nagy az aránya. Napelemben is jövünk föl elég gyorsan, ahol elképesztő lemaradás van, az a szélenergia, aminek két oka van. Egyrészt nem annyira ideális Magyarországon a szélhelyzet. hogyha ha valaki például siklóernyőzött vagy vitorlázó repüléssel foglalkozik, akkor tudja azt, hogy hány olyan hely van. Magyarország abból szempontból jó, hogyha egyszer a levegőbe kerülsz, akkor nyáron nagyon nagy távokat lehet megtenni, de maga a szélnek az ereje azért a legtöbb helyen jóval az átlag alatt van, tehát nem véletlen, hogy nem tudom, az Északi-tengeren, az Egyesült Királyságban, hogy fogunk ilyen cégről beszélni, ott jóval erősebb a szél, nagy általánosságban jóval könnyebben ki lehet ezt aknázni. Magyarországon talán csak a Kis-Alföld az, ami igazán erős ebből a szempontból, de ettől függetlenül a szabályozás úgy gondolom, hogy így is nagyon-nagyon szigorú, vagy ettől függetlenül is lehetne engedékenyebb, tehát lényegében nem lehet igazából új szélerőműveket kivitelezni, vagy újakat üzembe állítani, mert annyira szigorú most a szabályozás. Ebből a szempontból így nagyon komoly lemaradásunk is van például ezen a területen, de összességében azért Magyarországon is szépen növekszik, de még mindig elképesztően sok teendő van globális szinten is, és Magyarországon is.
Nekem egyébként mindig az itt eszembe, valamelyik Mission Impossible filmben volt, nem tudom, emlékszel el, amikor helikopterrel cikáztak a hatalmas szélturbinák között, az egy nagyon komoly jelenet volt, de egyébként ez úgy van, hogy ahol szélkerekek vannak, szélturbinák vannak, ott nem lehet sok 10 kilométeres körben mondjuk siklóernyőzni?
Igen, hát nekem van egy ismerősöm, egy nagyon híres siklóernyős, oktató is egyébként, és az ő profilképe az az, hogy ilyen szélturbinák között tulajdonképpen így cikázik. Nyilván nem szó szerint közöttük, hanem egy kicsit felettük. Tehát azért van, aki ezt egy kicsit ezt az iratlan szabályt áthágja, de azért nem igazán javasolt nyilván a közelbe elmenni. Főleg akkor, hogyha működnek, mert elég erős a szél, de ha elég erős a szél, akkor eléggé kiszámíthatatlan is, hogy mi fog történni. Tehát nekem eszembe nem jutna a közelikbe repülni, és hát ezt nyilván senkinek se ajánlom. Hát ha valaki nagyon profi, az egy másik kérdés, de azért általában vannak ilyen légtérszabályok is, amik ezt nem igazán teszik lehetővé adott helyeken. Bár ez inkább nem is a szélenergiánál van, hanem például mondjuk Paks fölött nyilvánvalóan nem lehet repkedni.
Hát igen, és a hármas határhegy körül, hogyha jól emlékszem, azért túl sok szélturbina nincsen egyébként most, hogyha így visszaemlékszem. De beszéljünk egy kicsit visszatérve az eredeti témánkhoz, hogy beszéljünk már arról, hogy mik azok a papírok, amikre érdemes figyelni ebben a szegmensben, hát akár globálisan, vagy akár Magyarországon. Szerintem azért a legtöbbünk fejében vannak itt cégnevek, de vajon mindannyian arra gondolunk-e, és vajon tényleg ők-e mondjuk a legnagyobbak, vagy a legfontosabbak?
Igen, hát ugye az egy nagyon érdekes kérdés, hogy jelen pillanatban nagyjából így becslések vannak. Ugye nem olyan egyszerű, hogy mit sorolunk megújuló energiába, és mit nem, hiszen van olyan cég, amelyik elég ilyen hibrid, vagy vegyes üzemben működik, de azért azt el lehet mondani, hogy valahol olyan 870-900 milliárd dollár környékén van ma a megújuló energiás cégeknek a teljes piaci kapitalizációja, a teljes piaci értéke. Ez elsőre lehet, hogy egy nagyon magas számnak tűnik, de valójában a teljes piacon belül, az teljes energiaszektoron belül ez nagyon-nagyon-nagyon kevés. Csak egy példát mondjak, a Saudi Aramco, ami a világ egyik legnagyobb cég és egyértelműen a legnagyobb energiaszektorbeli részvény, az önmagában több mint kétszer ekkora, hogyha a piaci értéket nézzük. Hogyha megnézzük a legnagyobb 50 energiaszektoron belüli részvényt, akkor csak 5 olyan található közöttük, aminek többé-kevésbé van köze a megújuló energiához. Persze a BP, a Shell, sok mindenki kommunikálja azt, hogy ők mennek a megújuló irányba, valamennyi ilyen befektetésük van, de hát az oroszlán része a bevételeiknek az a mai napig az olajból meg a gázból jön. És tényleg ebből az 50 cégből majdnem 45 az ilyen klasszikus nagy integrált olaj- és gázcég, és csak néhány olyan van, amelyik ide tartozik. Az is inkább már az 50-es lista alján van, tehát mondjuk az 5. helyen van egy cég, majd ezt is meg fogom említeni, amelyik hát eléggé a megújuló energia irányba megy, de még az se teljesen.
Hát akkor ez elég gyengúsz.
Eléggé, viszont ez pont azt jelenti, hogy elképesztő a növekedési lehetőség. Az én saját becslésem az, hogy éves szinten ahhoz, hogy a klímaváltozással kapcsolatos problémákat megoldjuk, 2050-ig, és itt tényleg egy egészen elképesztően magas szám jön, éves átlagban 2000 milliárd dolláros befektetésre lenne szükség. Ez nem csak megújuló energia, ez az épületeknek a szigetelése, ez a közlekedésnek az átalakítása. az iparnak az átalakítása. Tehát nagyon sok minden ebben benne van, de azért a nagy része az tényleg megújuló energia kellene, hogy legyen. És ugye említettem, hogy jelen pillanatban igaz, hogy ezek a tőzsdei cégek, ez nem ér el az 1 000 milliárd dollárt sem. Ez azt jelenti, hogy itt tényleg elképesztő növekedési lehetőségek vannak. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy ennyivel többet fognak érni a cégek, és közben nem történik, nem tudom, új részvénykibocsátás, kötvénykibocsátás, stb. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a piac is, meg a maga a megújuló energiának a piaca is, és az ezzel kapcsolatos részvényeknek a piaca is a sokszorosára fog nőni, és optimális esetben a fosszilis energiahordozókat 2050-re, ha nem is teljesen fogjuk lecserélni, de nagyjából át fogja venni a szerepet a megújuló energia. Tehát ebből is látszik az, hogy érzékeltessem a különbségeket, hogy itt elképesztő növekedési lehetőségek vannak, és előbb vagy utóbb a piac erre ráébred, és akkor most jutottunk el egy olyan pontra, ahol nem csak a klímaváltozásnak van óriási szerepe, hanem annak is, hogyha elkezdenek nőni az árak, ugye, amit láttunk itt az elmúlt, hát most már bőfél évben, már előtte is növekedtek nyilvánvalóan az olajnak az árfolyama például, de itt tényleg olyan szinten elindultak, hogy nagyon sok mindenkinek fölmerül a fejében az, hogy hát lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit elmenni a megújuló energia irányból, már csak gazdaságossági szempontok miatt is. És akkor plusz bejött ide a háború is, és én ezt érzem most talán a legerősebbnek, hogy jelen pillanatban egy olyan helyzetben vagyunk Magyarországon is, és ez egy nagy, nem azt mondom, hogy globális probléma, de majdnem globális probléma, hogy az energiaforrásaink, amiket nem tudunk nélkülözni, az nagyon gyakran olyan embereknek, vagy olyan országoknak a kezében van, ahol a vezetés nem biztos, hogy tökéletesen demokratikus, akkor nagyon-nagyon finoman fogalmaztam, vagy olyan dolgokat csinálnak éppen most aktuálisan a szomszédjukkal, amit a 21. században talán már legalábbis Európában elképzelni nem tudtunk, és közben kénytelenek vagyunk úgy a tükörbe nézni, hogy ezeknek az országoknak nagyon komoly pénzeket fizetünk folyamatosan azért, hogy a saját energiaellátásunk, anélkül, hogy ne omoljon össze a gazdaság meg a társadalom, kénytelen vagyunk ezeket az összegeket kifizetni. És ez egy kockázat is, nyilván ez egy morális probléma is, de ez egy nagyon súlyos kockázat is, tehát mi van akkor, hogyha egyik pillanatról a másikra tényleg elzárják ezeket a gázcsapokat. Akár a szankciók miatt, akár a háborús helyzet miatt, vagy akár annyira elgurul a gyógyszer, nem tudom, Moszkvában, hogy kimondjam, hogy nyilván, hogy kikről van szó. Ebben az esetben nagyon nagy bajban vagyunk, és itt az energiafüggetlenségnek a tényezője, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tényező, és azt gondolom, hogy nagyon sokan ráébredtek most, és ezért kezdtek el elindulni ezek a részvények itt. Tényleg, ahogy a háború elindult, hiába ment az energiaszektor, ezek a cégek nem nagyon mentek. A Solar ETF, az, ami a legnagyobb ilyen tőzsdén, vagy leginkább szélesebb körben figyelt ilyen tőzsdéjegyzett alap, amióta tart az energiaválság, amióta eszkalálódott, így nem tudom, szeptember óta, azóta februárig 40%-kal esett vissza. És azóta viszont, tehát a február vége óta viszont 20%-kal emelkedett. Tehát ez egy elképesztő, majdnem azt mondom, hogy paradigmaváltás, nyilván nem szó szerint kell ezt érteni, de most a piacnak a hangulata az egyik pillanatról a másikra nagyon megváltozott, és ez most látszik, hogy kezdenek visszajönni ezek a részvények.
Hát igen, ez nagyon érdekes, mert ugye tényleg a laikusként nézve itt a dolgokat, az elmúlt hónapok az egyik legfontosabb témája az energiaválság volt a pénzügyi piacokon is, és hát azért azt elmondhatjuk, hogy az egekbe röpítette például a földgáz árfolyamát, de mondjuk a kőolaj esetén is több éves csúcsok születtek. És hát én azt feltételezném, hogy ezeknek a részvényeknek azért, mármint a megújuló energia részvényeknek szárnyalniuk kellene pont emiatt, mert hát mindenhonnan azt halljuk, hogy hihetetlen mértékben drágul az energia, ugye például a háború miatt, és hát ha valamikor, akkor most jött el igazán a megújuló energiához kapcsolható részvények ideje. Hol hibázik a logikám?
Nem hibázik a logikád, főleg a fűtés tekintetében. Abszolút a fosszilisekre vagyunk hagyatkozva még jelen pillanatban is. Ezért a helyzet az, hogy ezekre kell, hogy reagáljon a piac. Mindenki nagyon jól tudja, hogy ezeknek úgy is van most felvevő piaca, és hogyha kínálati oldalon probléma van, de a keresleti oldala stabil, és jelentős mértékben növekszik, főleg még ilyen Covid utóhatások tekintetében is, tehát hogy felpörgött a gazdaság újra, akkor nyilván ezenek egy nagyon komoly árfolyam felhajtó tényezője van, és mindenki tudja, nem tudjuk rövid távon ezeket a problémákat orvosolni megújuló energiával. De akkor még nem igazán jött be, tudja, amikor az energiaválság elindult, még nem igazán jött be a képbe az, hogy itt háború lesz. Tehát én például megmondom őszintén, én úgy voltam ezzel, hogy egészen ugye ez elindult egy február végén, egy csütörtöki napon talán az orosz offenzíva, és én a hétfőig úgy gondoltam, nem azt mondtam, hogy teljesen lehetetlen, de hogy nem tartom valószínűnek, hogy ez meg fog történni. Ott már volt egy olyan beszéde a Putyinnak, amiből az látszott, hogy ez könnyen előfordulhat. Tehát ott ez bennem is átfordult. Hát ők már nyilván hónapokkal ezelőtt ezt tudták. De, és a piacnak is valahogy így nagyon-nagyon rövid távon, tehát látszik az, hogy meg is pattantak ezek az árfolyamok egyik pillanatról a másikra. Így leesett, hogy még súlyosabb lesz az energiaválság, és ez nem csak azt jelenti, hogy a fosszilisek fel fognak menni, hanem nagyon-nagyon komoly igény fog arra mutatkozni, hogy legyen energiafüggetlenség minden oldalról. Tehát ez az egész Európai Unión belül, de egyébként ez globális jelenség is most már, érezhető az, hogy le akarnak jönni az orosz gázról, olajról, de igazából mástól se akarnak olyan nagyon függeni. És ráadásul ugye rövid távon ez nem is lehetséges. És nyilvánvalóan a megújuló energiának a szerepe emiatt meg fog nőni. Még inkább fel fogják gyorsítani ezeket, de rövid távon ez nem tud megoldás lenni. Tehát ezért nem látszott ez, de most már ezzel a plusz faktorral, amit bejött a képbe, itt a növekedés az nagyon komoly lehet, de igazából a hosszú távú lehetőségek azok, amik nagyon-nagyon-nagyon erősek.
Egy kicsit belekapaszkodnék abba a száma, amit az előbb említettél, ez a bizonyos 2000 milliárd dollár, amit, hogyha jól értettem, akkor jelenleg tartunk kb. 1000 milliárd dollárnál éves szinten, és ezt kellene felvinnünk 2000 milliárd, ezt így jól értettem a logikát?
Kicsit rosszul fogalmaztam, kicsit félreérthetően fogalmaztam, tehát ez picit ilyen almakörte, tehát a jelenlegi értéke a tőzsdei cégeknek, ahol nagyjából ilyen megújuló energia besorolás lehet mondani, az közel 1000 milliárd dollár, mindig a 900-at se éri el, de nagyjából 900 milliárd dollár, és 2000 milliárd dollárt kell befektetni, tehát az egyik az egy kicsit ilyen stock típusú, a másik meg egy flow típusú változó, vagy ilyen érték, de a kettő között azért van egy nagyon erős összefüggés, tehát hogyha egy 2000 milliárd dollárt fektetünk be évente többek között zöld energiába, vagy azt mondom, hogy még talán abszolút többségét tekintve is zöld energiába, akkor ezeknek a cégeknek az értéke jelentős mértékben meg fog nőni. Nyilván nem csak az árfolyamban a higulási hatás az nem fog szerepelni, de miután nagy kereslet lesz arra, amit ők csinálnak, ezért mi azt valószínűsítjük, hogy hosszú távon ennek a hatása is nagyon-nagyon komoly lesz. Tehát, hogy érzékeltetni akartam azt, hogy itt nagyságrendi különbségekről beszélünk, és ezek a cégek, föl tudok sorolni párat, amelyik tényleg nagyon izgalmasnak vagy érdekesnek tűnik, ilyen 4-5-szörös, akár 10-szeres árfolyam emelkedésen vannak túl 10 év távlatában, viszont az elmúlt másfél-két évben a többségük az elég gyengén muzsikált, még az energiaválság alatt is. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez a trend folytatódni fog, ami hosszú távon van, viszont rövid távon, középtávon elég gyenge volt az utóbbi időszakban. Rövid távon nyilván már hogyha február végétől nézzük, akkor nem, de előtte elég gyenge volt.
Akkor nézzük már például ezekre néhány példát. Mik azok, amiben mondjuk érdemes lenne akár pénzt tenni, vagy akár figyelni ezeket a cégeket, hogyha valaki a zöld energiába fektetne?
Igen, fel fog sorolni pár céget, az nyilván nagyon fontos, hogy ezek nagyon kockázatos cégek. A volatilitás általában többszöröse egy tipikus, akár csak egy energiacégnek is, de egy tipikus ilyen részvény árfolyamnak, hogyha a teljes piaci átlagot nézzük. Tehát mindenki úgy tekintsen ezekre a vállalatokra, hogy nagyon kockázatos befektetésnek számítanak. Hát ugye vannak olyan cégek, amik például napelemeket gyártanak, vagy a napelemgyártásban fontos részt szakítanak ki a teljes piacból. Például ilyen a Canadian Solar. Nekem azért tetszik nagyon az a cég, mert nagyon-nagyon alacsony úgynevezett forward paper mutatóval forog. Ez 10 alatti, ami azt jelenti, hogy az idei eredményeket, várható eredményeket nézzük, akkor ahhoz képest a kapitalizációhoz kevesebb, mint 10-szerese, ami nagyon-nagyon jó értékeltségi mutatónak számít. És idén egyébként egy nagyon komoly növekedésük lesz, de még az éves átlagos növekedés, várható növekedés is 12% környékén van, ami egyébként nagyjából megfelel annak az átlagnak, amire szükség lenne a megújuló energiában ahhoz, hogy 2050-re a klímacélokat tudjuk teljesíteni. Ez egy nagyon durva becslés, de akkor is. Ennek a cégnek az árfolyama jelen pillanatban 50%-os drawdownban van, ami azt jelenti, hogy a csúcshoz képest, ami már viszonylag régen volt, ahhoz képest 50%-kal esett vissza, de eközben 10 év alatt több mint 6-szorosára nőtt az árfolyam. Tehát, hogy látszik ebből az, hogy mekkora árfolyam ingadozás van, hogy úgy tud 6-szoros lenni, hogy egyébként a felét éri annak, mint amiatt a csúcson ért, de most megint elindult. Vagy hasonló ez a First Solar nevű cég. Ott is 17 17-es pépere van, ami egyáltalán nem számít olyan nagyon durvának. Aztán vannak olyan cégek, amik, és itt tényleg egy viszonylag sokszínű terepről van szó. Tehát, hogyha az energiaszektort megnézzük, ez mindenhol igaz, de azért, hogyha nagy energiacégeket megnézzük, az a tipikus mindig ilyen nagy integrált olaj, gázcég, BP, Shell, és lehetne sorolni Magyarországra a MOL például, tehát fel lehetne ezeket sorolni. Itt azért én úgy érzem, hogy sokkal sokszínűbb a kép, vagy ott van a SolarEdge, ami egy invertereket gyártó izraeli cég, ugye az inverter egy elég fontos része a megújuló energiatermelésnek, mondjuk így magánházaknál. Nekem is ugye, vagy nekünk is a házunkon van napelem, nagyon szeretjük, nagyon sokat hozzájárul, de hát nagyon fontos, hogy jó inverter legyen. Tehát nekünk az inverterrel nyilván akkor így nem fogom megmondani, hogy ki gyártotta, de volt problémánk 2,5 hónapra, ráadásul nyár elején kiesett, vagy tavasz végén, nyár elején kiesett a termelés, és nagyon-nagyon sokat számított például, mert probléma volt az inverter, igazából a beállításával inkább. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos terület. Aztán vannak olyan cégek, amik inkább üzemeltetéssel foglalkoznak, talán ez a legnehezebb dió. Tehát, hogyha valaki napelemeket üzemeltet, nyilván nagy napelemparkokat, szélerőműveket, vízerőműveket, itt van egy elég széles portfólió, mondjuk a Brookfield Renewable Partners nevű cégnek, ami nyilván csökkenti a kockázatot, de jelen pillanatban például ez a vállalat veszteséges, ugyanakkor éves szinten 10-15% körüli növekedése van, ami nem hatalmas, de bőven elég ahhoz, hogy ki tudjon jönni egy ilyen viszonylagos gödörben, ami itt van. Egyébként ez a cég is 10 év alatt 4-szeresére emelkedett, annak ellenére, hogy most visszaesett a csúcshoz képest. Vagy kicsit átjöve Európába, van például a Norsk Hydro nevű cég, ez egy norvég cég. Ugye Norvégia az egyik legnagyobb, ugye ez van ez a nagy ellentmondás, amit mindig fölhívják rá a figyelmet, hogy Norvégia az egyik legnagyobb olajkitermelő, igazából az, hogy egy ennyire gazdag ország, a világ egyik leggazdagabb országa lett, az északi-tengeri olajmezőknek köszönhető. Ugyanakkor ők maguk a saját országukon belül azért nagyon erősen nyomják a megújuló energiát. Könnyű helyzetük is van viszonylag. Egyrészt van rá pénzük, másrészt pedig hát ugye a domborzati viszonyok miatt a vízerőműnek óriási szerepe van, és a Norsk Hydro az körülbelül ennek a 10%-át látja el. Itt plusz egy óriási előny, hogy ez a cég egyben egy nagyon fontos alumínium termelő is, tehát van egy ilyen kiegyenlítő hatás, vagy egy ilyen kockázatcsökkentő hatás magában a cégen belül, tulajdonképpen egy kicsit diverzifikálunk, bár a szakmai könyvek azt mondják, hogy a nem a cégeknek a feladata a diverzifikáció, de azért itt vannak szinergia hatások is, tehát hogy olcsón, hogy az alumínium termelés nyilván sok energia igényel jár, de hogy ezt viszonylag olcsón meg stabilan tudják biztosítani, nyilván ennek is van szerepe. Vagy megint Európában a Green Coat nevű cég, Egyesült Királyság mondjuk talán Dánia az első, ami szélenergiában az élen jár, de egy Egyesült Királyságban is elsősorban ezek a tengeri offshore jellegű vízerőmű parkok, ezek nagyon-nagyon erősek, tehát itt is vannak olyan pontok, amikor erős a szél, és 50% közeli a teljes elektromos áram előállításból a súlya egy adott ponton, vagy egy-két napon át akár a szélerőműveknek, tehát, és ez egy nyereséges cég, és elképesztő növekedés van. Ugye megint csak Európában, hogy ne csak üzemeltetőkről beszéljünk, a Vestas, például az egyik legismertebb dán szélerőmű, szélturbina gyártó, elképesztő növekedése volt, nekem évekig a kedvenc részvényem volt, aztán túlértékelté vált, és nagyon sokat esett vissza, de azért úgy gondolom, hogy hosszú távon még egészen elképesztő növekedés van. Itt is egyébként ilyen 50% körüli visszaesés volt. Egyébként 4 év alatt 50% feletti volt közben a fundamentumokban, az árbevételben a növekedés, tehát ez nem állt le, csak annyira előre szaladtak a piaci szereplők. Ez egy általános jelenség, ez az elektromos autó részvényeknél is megfigyelhető tipikusan, meg a nagy növekedési ágazatoknál. Ugye van ez a híres hasonlat André Kosztolányitól, aki az egyik legismertebb ilyen tőzsdeguru volt, de most tudom, 20 éve körülbelül már, hogy is fogalmazzak, elhagyta ezt a világot, de tényleg nagyon nagy mondásai voltak, és az egyik ilyen hasonlata volt, hogy tulajdonképpen a tőzsde az olyan, mint egy ilyen kutyáját sétáltató ember, és ugye sétál az ember, és rajta van mondjuk egy ilyen hosszú, ilyen nyúlós pórázon a kutya, és néha előre szalad a kutya, néha lemarad, de valahogy elő vagy utóbb mindig visszatér a gazdájához, és egy kicsit ez ilyen, tehát hogy itt ebben a hasonlatban az ember jelenti a fundamentumokat, a kutyának a gazdája, és maga a kutya pedig az árfolyamokat. Néha előre szaladnak az értékelés szempontjából, néha lemarad, de általában visszatér. És hát tulajdonképpen annyi történt itt, hogy nagyon nagy növekedés volt, ezt a piac beárazta, talán túlságosan is beárazta, nem igazán találta a fogást ezeken a részvényeken, és nagyon előre szaladt. Most meg az történt, hogy hogy visszaszaladt, talán már le is maradt a gazdájától pár esetben, és ezt szerintem érdemes lehet kihasználni.
De pont emiatt a nagyon gyors növekedés miatt érdemes azért nagyon óvatosan kialakítani új saját befektetési portfóliót, hogy kizárólag zöld papírokból állítja azt össze valaki. Tehát azért talán, hogyha jól értem a szavaidból, vagy jól veszem ki, akkor azért te sem javaslod azt feltétlenül, hogy csak és kizárólag zöld részvényekből állítson össze valaki egy magánszemélyként egy megtakarítási befektetési portfóliót.
Nem, ha röviden akarok válaszolni, akkor nem. Ha egy kicsit hosszabban akarok válaszolni, akkor azért erősen függ attól, hogy mekkora súlya a portfólión belül az ilyen részvényeknek, hogy milyen időtávon gondolkozik valaki. Tehát például nekem is van nyugdíj célú megtakarításom, ami ellenállás szerint is majdnem 30 év múlva fog bekövetkezni, az, hogy én nyugdíjba megyek, és így nagyon nyugodtan tudok ilyen részvényeket venni, még ha esetleg van benne 20-30-50%-os drawdown is. De hogyha valaki mondjuk 1-2 éven belül szeretné azt a pénzt felhasználni, amit most befektetne, mert nem tudom, a gyerekének az egyetemére kell, vagy lakást szeretne venni, vagy bármilyen okból szükség van rá, vagy pláne abban az esetben, hogyha ez ilyen vésztartalék, akkor viszont nem ajánlom, vagy legalábbis nagyon kicsinek kell lenni a súlynak. De hosszú távon gondolkozik valaki, akkor ez a súly lehet akár nagyon nagy, de az biztos, hogy nagyon volatilis részvényekről van szó. Én nem gondolom azt, hogy ha tényleg elég szélesen diverzifikált a portfólió, tehát van benne 15-20 különböző részterületről érkező, tényleg stabil cég, stabil menedzsmenttel, akkor nem tartom azt valószínűnek, hogyha valaki egy ilyet kialakít, és nagyon hosszú távon gondolkodik, hogy bármi komoly problémája legyen. Nyilván nem azt mondom, hogy nulla a kockázata ennek, de nagyon-nagyon kicsi. Viszont ha valaki 1-2 évben gondolkodik, és pláne nem diverzifikált a portfólió, akkor elképesztően magas kockázatot fut. Tehát, hogy ez nem egy rövid távú játék, vagy lehet az, de akkor tényleg nagyon-nagyon magas a kockázat. Én azt látom, hogy most időzítés szempontjából egy elég jó pillanatban vagyunk, de nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy teljesen egyetértve a te kérdéseddel, mármint abban foglalt aggállyal, teljesen egyetértve nem gondolom azt, hogy pár hónapra kellene ilyen portfóliókat kialakítani, tehát ez inkább egy hosszú távú játék, ha valakinek komoly megtakarítási céljai vannak.
Azért is kérdeztem ezt, mert most gazdasági pénzügyi újságíróként én már legalább egy olyan két és fél három éve szinte mindenhonnan azt hallom, hogy ESG szemlélettel kell és lehetne, és lenne érdemes részvényeket vagy befektetéseket vásárolni, és az ESG az valójában egy olyan buzzword, egy ilyen igazi HBR, ezek a három betűs rövidítések, amiket szerintem évről évre, vagy néhány évente mindig előjön valami újdonság itt a piacon, vagy a mi életünkben, és hát az ESG, ez most már tényleg egy olyan buzzwordé vált itt az elmúlt években, amit szinte megkerülhetetlen, és nagyon komoly cégek foglalkoznak vele egyre mélyebben. Nekem úgy tűnik, hogy ez az ESG, ez most tényleg ez aztán egy olyan szemlélet, ami valóban hozhat egyfajta változást, és hát azért én nekem úgy tűnik egyébként, hogy az általad elmondottaknál, mint hogyha gyorsabb lenne ez a folyamat, vagy legalábbis a piac azt szeretné, hogy gyorsabb legyen, vagy bizonyos szereplők azt szeretnék, hogy gyorsabb legyen, és hát szerintem ez egy érdekes kérdéskör. Egyébként egy zárójeles megjegyzés, Balázs néhány hete írt egy portfólió longformot, tehát hosszabban is foglalkozott az ESG témakörével, természetesen betesszük majd a linkjét ide a lejátszóba, és megtalálhatjátok a portfólión, érdemes rászenni egy 20-25 percet, és elolvasni, és átolvasni, mert egy nagyon komoly tanulmány lett belőle. Szóval mit gondolsz erről a témáról?
Igen, hát már a kérdésed előtt, az elején már nekem is a fejembe volt, hogy egy ilyen szégyentelen önpromót nyomok, de te ettől megszabadítottál, és te megcsinált, úgyhogy ezt külön köszönöm. De azért is nagyon fontos, hogy megemlítetted ezt a cikket, mert ebbe tényleg nagyon részletesen leírtam, hogy amellett, hogy az egész társadalom és környezet tudatosság, ami nem tudom, 10 évvel ezelőtt szinte sehol nem volt fellelhető a részvénypiacon, az ma már a részvénypiaci mainstreamnek a része. És az ESG-n keresztül valósult meg, ugye az Environmental Social Governance jellegű faktorok, tehát környezetvédelem, társadalmi és felelős vállalatirányítási faktorok. Ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor azt is látom, hogy ez picit el lett térítve ez a folyamat, és nem az szerepel ma már a legtöbb ilyen cégnek, vagy akár az intézményeknek a fejében, hogy én pozitívan szűrjek, és csak megújuló energia részvényeket vegyek például, vagy csak olyanokat, amik tényleg pozitív a hatása, vagy a legalábbis a lehető legkisebb a negatív hatása, hanem van egy ilyen nagyon bonyolult, átláthatatlan értékelési folyamat ezekkel kapcsolatban, ahol akár egy olaj- és energiacég is lehet nagyon magasan értékelt. És persze valahol szerepel az apró betűben, hogy persze nyilvánvaló, hogy ez a saját csoporton belül, ágazaton, szektoron belül összehasonlításnál lehet ennek szerepe, de én hiányolom ebből az egész folyamatból, hogyha így végignézem a nagy értékelőket, a nagy ratings agency-ket, és most tényleg nem akarok külön neveket kiemelni, de szinte mindegyikre igaz ez, hogy a pozitív szűrés, tehát azt, hogy tényleg ami tényleg nagyon jó hatással van a világra, azokat sokkal hangsúlyosabban emeljék ki, és ne csak egy ilyen száraz, ilyen átláthatatlan, nem igazán transzparens, ilyen adatelemzésen alapuló dolog legyen, amiből aztán nem igazán lehet azt kihozni, hogy melyik cégnek van tényleg pozitív hatása, vagy negatív, hanem hogy hát mennyit javultak, ugye erre szoktak koncentrálni, ugye az SG Momentum kategória, vagy azt, hogy szektoron, ágazaton belül mit tudtak elérni, mert hogyha én elkezdek keresni A vagy A plusz értékelésű ESG-s cégeket, akkor simán lehet, hogy nem kapok meg egy megújuló energiás céget, mert volt egy felelős vállalatirányítási probléma, vagy akár egy elektromos autós céget, a Tesla egyébként erre egy elég jó példa, de és közben pedig lehet, hogy egy BP vagy egy Shell, egy B plusz, akár ás minősítéssel is rendelkezhet valakinél. Én ezt nem tartom szerencsésnek, mert akkor így ezek az intézmények, vagy akár magánbefektető, hogyha valaki ezt használja, akkor lehet, hogy belepakol egy csomó ilyet a portfóliójába, és közben meg semmilyen pozitív hatás nem ér el ezzel ahhoz képest, mint hogyha egyébként egyáltalán nem foglalkozott volna ezzel a területtel. Úgyhogy az ESG az nagyon-nagyon fontos, de egy kicsit azt érzem, hogy elvesztünk valahol az ajban, és fontos lenne újra arra fókuszálni, amire az egész szól tulajdonképpen, hogy tényleg pozitív hatású, vagy lehető legkevésbé negatív hatású részvények kerüljenek ki. De még hogyha ettől az én aggodalmamtól el is tekintünk, ami szerintem egy elég súlyos probléma, még akkor is azt látom, hogy még az ESG-nek még így is van pozitív hatása, és ezeknek a cégeknek a többsége azért viszonylag jól értékelt, és valamennyit segít azon, hogy őket is felfedezze a piac. Azért az fontos tudni, hogy ezeknek a vállalatoknak a nagyon nagy többsége, azok inkább közepes vagy kis kapitalizáció részvények, most amerikai vagy angol száz szintű skálával nézve, és emiatt egy csomó intézménynek nem is igazán kerülhetnek föl a térképére, vagy legalábbis egy csomó alapnak, de még így is azt érzem, hogy az ESG-nek pozitív hatása van erre az ágazatra, de nem eléggé, tehát ebben még sokkal-sokkal nagyobb lehetőségek vannak, de hogy az ESG mikor fog kicsit visszatérni a gyökereihez, azt most nagyon nehéz megmondani, egyáltalán nem látom jelen pillanatban, hogy ez a folyamat zajlana, de mondom, még így is pozitív a hatás.
És hát arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy éves jelentést ESG alapon összerakni, mondjuk egy magyar közepes vagy nagyvállalatnál, azért még egy nagyon komoly kihívás, talán még nemzetközi szinten is, de hogyha most csak a magyar cégeket nézzük, hát szerintem körülbelül a két kezünkön meg tudjuk számolni, hány olyan nagyobb cég van, aki mondjuk tud csinálni egy éves ESG jelentést.
Igen, ebből a szempontból egy nagyon jó példa az Alteo, hogy a magyar cégekről nem is beszéltünk. Az Alteónak vannak gázüzemű hőerőművei is, inkább ilyen kisebb erőművekről kell beszélni, de ugyanakkor nagyon komoly megújuló energia portfóliója is van. Azért az árbevételek szempontjából hát nagyon komoly problémában, nagyon komoly gondban lenne a cég, hogyha kiesne a nem megújuló rész. De hát ők fokozatosan haladnak. Egyébként ez tényleg egy nagyon erős menedzsment döntés, nagyon erős menedzsmentje van szerintem a cégnek. És ebből a szempontból belefér egy ilyen portfólióba, és mennek abba az irányba, de azért még nagyon-nagyon hosszú út áll előttük. És ők voltak azok, akik nyilván a nagyobb ilyen cégeknek, mint az OTP, MOL már régóta kell, hogy legyen komoly responsibility reportingja. De a kisebb, közepes cégeknél az Alteo volt az első, akikre a saját magának taposta ki ezt az utat, hogy legyen egy ilyen megoldása, és hogy legyen értékelve is. És azért ez egy, nem tudom, most a 45 milliárd forint körüli kapitalizációról beszélünk, ha megint csak soknak tűnik, hát ez nemzetközi szinten nagyon-nagyon kevés. Tehát kicsit van lassan csak 100 millió euró felett, egyébként nyilván a részvény árfolyam is szépen megy, meg nagyon jól értékel, tehát valószínűleg ez magasabb lesz euróban is, de hát ez nagyon pici méret, tehát ez small capnek számít egyértelműen. De ennek ellenére ezek a cégek mennek ebbe az irányba, és azt gondolom, hogy ennek is lehet egy ilyen árfelhajtó tényező, főleg az olyan cégnél, akik nincsenek igazán nagy nemzetközi intézményi térképen. De hogyha ez előbb vagy utóbb bekövetkezik, akkor ennek is tényleg lehet egy nagyon komoly árfolyam felhajtó hatása.
Beszélgetésünk elején azt ígértem a hallgatóinak, hogy fogunk foglalkozni egy picit a Teslával is, és hát most, hogy így közeledik a podcastunk vége, azért nem akarom megkerülni a kérdést, úgyhogy légy szíves, segíts nekem. Hogy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk egy autógyártó az mennyire számít megújuló részvénykibocsátónak? Értem azt, hogy elektromos meghajtás és környezetbarát működés, de maga a gyártási folyamat, amit mondjuk egy autógyárban látunk, hát szerintem azért az irgalmatlanul energiaigényes, és hát nagyon nehéz mondjuk zöldnek nevezni. De vajon így van ez?
Nem igazán. Több okból egy picit eltérő a helyzet a Teslának. Ha most megnézzük, nagyon, ugye említettem az elektromos autórészvényeket, akkor ugye említettem azt is, hogy ott is volt egy ilyen nagyon hasonló folyamat, hogy nyilván van egy nagyon gyors növekedés, ugyanakkor vagy veszteség van, vagy legalábbis közel sincsenek még olyan marginok, mint amit el lehetett volna érni. A Tesla ez alól egyébként kivétel, ahol elég magas eredményhányadok vannak. De azt látjuk, hogy nagyon elszaladtak az elektromos autórészvények. Hát a legdurvább példa az a Rivian volt, amelyik elektromos pick-upokat gyárt. Tényleg nagyon szeretik a tesztelők, de hát igazából még alig adnak el autókat. Tehát mi csak most kezdték, mégis volt egy pillanat, 80 milliárd, ha jól emlékszem, de lehet, hogy 70 milliárd. Tehát hogy ilyen tényleg nagyon-nagyon magas dollár értéke volt, vagy teljes piaci kapitalizáció a cégnek. Röviddel a bevezetés után, tehát pár nappal, hát azóta nagyon sokat esett vissza, de ugyanúgy visszajött a Lucid, visszajöttek a NIO, a kínai gyártók, tehát a NIO, az XPeng, a Li Auto, nagyon sok ilyen cég visszajött. A Tesla nem igazán jött vissza. Tehát persze hatalmas a volatilitás a részvényben, de azért nincs is olyan nagyon messze a mindenkori csúcstól. Egyébként most tényleg különösen óvatosnak kell lenni. A gyors jelentés az, hogy most fog kijönni, tehát így extrém kockázatos a részvény. Ez a most, ez egész pontosan április 20-a estét takarja majd. Tehát itt nyilván különösen, főleg rövid távon érdemes odafigyelni, bár hozzá kell tenni, hogy egyébként a Tesla az értékesítési számokat, azokat közvetlenül a negyed év után mindig közé szokta tenni, tehát ebben már nem nagyon lesz meglepetés, de azért ebből még nem tudhatjuk pontosan azt, hogy a költségek hogy alakultak, stb. A Teslát sok szempontból másképpen értékeli a piac. Az egyik része az, hogy említettem, hogy a többi elektromos autógyártó az jelentősen visszaesett, a Tesla nem, vagy legalábbis közel sem annyira. Az egyik oka az, hogy sokkal előrébb tart, a későbbi fázisban van. Tehát mégis ő volt az úttörője ennek a folyamatnak, és emiatt most már saját jogán is nyereséges a cég, tehát nem csak kvóták értékesítése miatt, és nagyon népszerűek a Teslának az autói, tehát tényleg gyorsan nő, bár egyre erősebb a konkurencia is, tehát ezt érdemes hozzátenni. Egyrészt ott van az, hogy egy technológiai cégként értékeli a piac, tehát nem egy sima autógyártóként. Ez majdnem mindegyik elektromos autógyártóra igaz, de a Teslánál többszörösen igaz. Ugye csomó olyan szolgáltatást akarnak bevezetni, ugye az önvezető rendszer, vagy az, hogy akár teljesen egy ilyen lehetséges, hogy lesz egy ilyen ride-sharing alapon, majd csak úgy beszállunk az autóba, és önvezető módon elvisz valahova. Ez most még sci-fi-nek hangzik, de nem tudhatjuk, hogy 10 év múlva ez nem valósul-e meg. Sok minden ilyesmit áraz be a piac a Teslába. De ami még érdekesebb az, hogy ugye a Tesla nem csak autókkal foglalkozik, hanem ők már lassan egy ilyen teljes megújuló energia vállalatként hivatkoznak magukra, és van komoly árbevételük abból is, hogy napelemeket forgalmaznak és telepítenek, illetve van ez a Powerwall nevű szolgáltatásuk, ami háztartásokban is, de egyébként nagyon sok helyen, nem tudom, Ausztráliában, egy-két ilyen szigeten nagyon komoly része van annak, hogy az energiatárolást is biztosítsa. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az emberek nem fognak tudni teljesen lejönni, legalábbis egy ilyen Powerwall az, nem tudom, 13,5 kWh teljesítményt mutat, ami persze nem kevés, de azért egy átlagos amerikai háztartásnál ez nem tudom, 1-2-3-4 napot jelent, hogyha megnézzük ezeket a nagyházakat, pláne hogyha az autókat is tölteni akarják, de mégis az energiatárolás irányába is megy el, és ez elképesztően gyorsabban növekszik helyenként, mint az autó értékesítés. Tehát például a solar panel, tehát a napelemes rész az 68%-kal nőtt tavaly, legjobb emlékeim szerint. A storage, tehát ez a Powerwall és az egyéb energiatárolási megoldások 32%-kal. Jelen pillanatban ez még nagyon pici a teljes árbevételen belül, tehát a kettő együtt, én nem is tudom, szerintem olyan 6% környékén van a teljes árbevételen belül, de ez nagyon gyorsan nő, és tulajdonképpen ez egy elég logikus gondolat, tehát hogy egy kicsit ilyen vertikálisan, inkább horizontálisan széthúzzuk ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy ha valaki vesz egy Teslát, akkor már örül annak, hogy ő nem bocsát ki egyáltalán, nincs lokális emissziója az autójának, viszont szeretné azt, hogy akkor napelemmel termelje ezt az áramot, saját magának termelje meg ezt az áramot, és tudja magának tárolni is. És akkor innentől megint előjön az energiafüggetlenség része, ami mikro szinten is megjelenik. Tehát egyre több embernél jelenik az meg, hogy Én nem akarok függeni a hálózattól. Drágul az ára. Emiatt szeretném saját magamnak megtermelni, így nem csak olcsóbb lesz, hanem lesz egy ilyen nyugalom a lelkemben, hogy nekem nem kell attól félni, hogy leáll a hálózat, vagy egy ázsiai diktátor, lényegében ázsiai diktátornak a kénye kedvétől függjön az, hogy nekem lesz elég energiám. Nyilván ezek fokozatos, lassú lépések, kicsit ilyen gazdasági, biztonsági, morális szempont is megjelenik, és szerintem ezt is valamilyen szinten beárazzák. Ennek most még kicsi a szerepe, de pont emiatt a Teslának egy elég különleges szerepe van, egy elég különleges helyzete van ebből a szempontból, mert ez a szegmens, ez még nagyon-nagyon sokat nőhet. Nyilvánvalóan látszik az, hogy itt nincsenek annyival a konkurencia előtt, mint az autók esetén, de nagyon erős ügyfélbázisuk van, meg egy nagyon erős márkanevük van most már ahhoz, hogy ezt vigyék. Úgyhogy már csak emiatt is lehet azt mondani, hogy a Tesla valamilyen szinten egy megújuló energia részvény. Amiről még nem beszéltem, ugye az a felvetésed, hogy nagyon sokba kerül a termelés, pontosabban nagyon magas az emissziója a termelésnek, és az igaz, hogy egy elektromos autó gyártásának a gyártási folyamat során magasabb a környezetterhelése, elsősorban a kibocsátás miatt, viszont lokálisan, tehát miután használják, már nagyon-nagyon kicsi a kibocsátás, ugye az is csak abból származik, hogy honnan jön az áram. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, Lengyelországot nézzük, bár ott is elindultak változások, de hát ott a szénerőművek elképesztő mennyiségű üvegházhatású gáz bocsátanak a levegőbe, és emiatt ott, hogyha ott van használ valaki egy nagy Teslát, akkor még lehet, hogy többet is árt a környezetnek, mint amennyit használ ez a dolog. De, hogyha megnézzük azt, hogy ha egy Teslánál átlagosan egy tipikus amerikai működés során, mondjuk egy Model 3, ami a torony magasan most a legnépszerűbb modellje, bár most a Model Y is jön föl, mekkora gyártási emisszió, és mekkora ehhez képest az, amit utána felhasználnak, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy a 8400 kilométer környékén ez átfordul, tehát ha valaki már több mint 8400 kilométert használt egy Model 3-ot, ami nem olyan nagyon sok, nyilván hát ez bőven egy éven belül van a legtöbb autótulajdonosnál, akkor már a gyártási folyamatnak a magasabb emisszióját az kiváltja az, hogy sokkal kisebb a Teslának a közvetett kibocsátása is. Tehát, hogyha ezt az együtt számoljuk, ezt a kettőt, hiszen az akkumulátoroknál ugye nyilván ennek magasabb a gyártásnál, de utána a használatnál meg nem ereget a levegőbe semmit lokálisan, és hogyha megnézzük a tipikus energiamixet, pontosabban megnézzük azt, hogy az elektromos áramon belül egész pontosan mennyi a fosziliseknek az aránya, mondjuk az Egyesült Államokban például, akkor az jön ki, hogy kb. 8400 km után már jobb a helyzet, és hát nyilván ennél sokkal többet használják az autókat. Tehát ebből is látszik az, hogy negyedére, ötödére csökkenthető a kibocsátás azáltal. A jelenlegi elektromos áramtermelésen belül is a legtöbb országban, mint hogyha belső égésű autót használnak. Tehát már csak emiatt is jobb a Teslának ez a track rekordja. Egyébként elég, tehát nekik is van responsibility reportja nyilván, és ott is elég jó adatok vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen a kibocsátás. Korán sem tökéletes, de nagyon-nagyon sokat javultak. Tehát ezek nagyon fontos számok, és akkor még nem csak az üvegházhatású kibocsátásról, tehát például az, hogy a vízfelhasználás milyen, az például sokkal kisebb, mint más autógyártóknál. Tehát összességében a Teslának mindenképpen pozitív a környezetre gyakorolt hatása, vagy legalábbis sokkal kisebb az impactje ahhoz képest, mint más autógyártóknak, és az elektromos autóknak is jobb, de azért korán sem tökéletes, ebből is látszik, hogy milyen iszonyatos mennyiségű munka van még ebben, és emiatt mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy ez a piac menjen fölfelé, ami nyilván nagyon komoly árfolyamemelkedési potenciállal jár, nyilván hosszú távon azért elsősorban.
Hát elég sok témát érintettünk, de az a jó hírem hallgatóknak, hogy mindegyikről részletesen is olvashatnak a portfólión, mert Balázs folyamatosan foglalkozik ezekkel a témákkal. Én köszönöm szépen kollégámnak, Faluvégi Balázsnak, hogy itt voltál a Portfólió heti podcastjében.
Köszönöm én is.
Ez volt a Portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje április 20-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfólió podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok, viszonthallásra! Disclaimer! Beszélgetésünk végén tájékoztatom hallgatóinkat, hogy a podcastben elhangzott információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást.